Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Szabó László, a Hold alapkezelő elnöke és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a műsort felvételről hallják, délután 4 óra előtt rögzítettük. Ezzel a beszélgetéssel egyben lezárul az Inforádió Párbeszéd a gazdaságról című műsorának nyári sorozata. A Magyar Nemzeti Bank minap kiadott inflációs jelentésében megemelte a GDP növekedési várakozását, és a korábban vártnál magasabb inflációval számol, illetve jelzi, a külső konjunktúra lassul. Milyen nem várt okok, hatások miatt változtattak az előrejelzésen? Kezdjük az inflációval. Virág Barnabás?
Ugye az infláció esetében azt érdemes kiemelni, hogy a magyar infláció jelenleg kettős hatás érvényesül, egy kettős hatás befolyásolja. Ugye az a kettős hatásból az egyiket azt az elmúlt hónapokban is láthattuk, hogy az infláció egyre magasabb értéket fed föl, ugye fokozatosan emelkedett. Itt talán, amit leginkább érdemes kiemelni, az, hogy a világpiacon általában az olajárak azok emelkedtek ebbe az időszakban, különösen, hogyha ugye ezt euróban vagy még forintban fejezzük ki, úgyhogy ennek a hatása gyakorlatilag a régióban minden országban látható volt. És egy másik hatás pedig ami gyakorlatilag szintén egy régiós jelenség, nem véletlen az, hogy gyakorlatilag a régióban, mind Magyarországon, mind Lengyelországban, de Szlovákiában vagy Csehországban is azt látjuk, hogy az infláció az elmúlt hónapokban fokozatosan emelkedett, az, hogy a nagyon gyors gazdasági növekedés, és ugye a hozzápárosuló gyors bérnövekedésnek ugye van egy inflációs hatása, egy inflációs következménye, ez gyakorlatilag a maginflációs mutatók emelkedésébe volt látható. És hogy egy picit előre tekintünk, akkor ott jön be a kettős hatásnak ugye a másik serpenyője, vagy a másik fele, ami viszont ugye a globális környezetből fog majd érkezni, különösen az európai környezetben, mert ott ugye azért az látszik, hogy a konjunktúra azért az fokozatosan romlik, ez nem egy új folyamat, az gyakorlatilag az elmúlt év közepe, elmúlt év első fele óta megfigyelhető. Az első negyed év az viszonylag egyébként jó adatokat hozott makrogazdasági oldalon az eurozónában, de az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a romló tendencia még a következő negyed években is fönnmaradhat, és hát a múlt tapasztalatai azok azt mutatják, hogy általában egy romló európai konjunktúrából kb. 6-4 éves késéssel, tehát kb. Másfél éves késéssel elég erős dezinflációs hatások is megjelennek Magyarországon. Tehát, hogyha hozzáteszük, hogy nagyjából a folyamat 2018 közepén, első felében indult el, akkor ugye az azt jelenti, hogy 2019 második felében ezek a dezinflációs hatások, amik ugye főként mondjuk az iparcikkek áraiban fognak megjelenni, egyre erősebbé válnak, és ezzel összhangban az infláció az a következő hónapoktól hát ismét elkezdhet majd süllyedni. Ezt már a nyári hónapokban érzékelni fogjuk, ugye az inflációs ráta már mondjuk a nyári hónapok végére ismét 3% közelében fog alakulni, és mondjuk az ilyen tartósabb inflációs tendenciákat megragadó mutatóban, mint mondjuk a maginfláció, ott nagyjából az év végétől láthatóvá válik egyre markánsabban ez a jelenség.
Szabó László, mire számítanak?
Egy kis globális rövid visszatekintés keretében helyezném a válaszomat, elnézést, egy kicsit hosszú lesz. Szerintem 2018 közepén nagyon-nagyon úgy nézett ki globálisan, hogy talán a világgazdaság egy nagyon-nagyon hosszú ilyen doppingolt időszak után, ami mondjuk a mínusz kamatok, meg nulla közeli kamatok jegybanki támogatását jelentette, talán meg tud állni a saját lábán. Ugye az amerikai jegybank elkezdte már korábban a kamatok emelését. Az európai piacon is beáraszták azt, hogy ez a mínusz 0,4%-os alapkamat szépen eléri a nullát és pozitív lesz. De 2018 második felében, és részben az amerikai kamatemelések hatására kiderült, hogy sajnos ez illúzió volt. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a nagyon erős dopping, ez a nagyon erős monetáris támogatás, jegybanki támogatás, ez megszűnt, abban a pillanatban egyébként egy erős lassulás, az erős lassulás jelei mutatkoztak. Tehát a német gazdaság majdnem bement a recesszióba, egyébként nyilván ettől a dologtól kínosra teljesen független, és néhány hónap vagy néhány hét alatt mondjuk az amerikai jegybankelnök egy kamatemelési, hogy mondjam, beszédek után gyakorlatilag visszakozott és nem zárta ki a kamatcsökkenés lehetőségét. Tehát amikor adatvezérelt, és azt mondta mondjuk az amerikai jegybank, hogy adatvezérelt monetáris politikára áll át, mert ugye nagyon nagyok a bizonytalanságok. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy 3 hét alatt egy jegybank elnök az időszak elején átmond, utána pedig B-t mond, és néhány nap telik el. Ugye a Magyar Jegybank is csatlakozott ehhez, hogy elismerte a bizonytalanságot, és szerintem ez nem hiba, jobb, hogyha inkább belátjuk a dolgok előre jelezhetetlenségét. Nagy Mártonnak van itt egy idézete, ez április 2-án, amikor azt mondja, az MNB adatvezérelt üzemmódba tér át. Ugye nagyon-nagyon hasonló szavakat használt, mint az amerikai jegybank elnök. Na most az adatvezérelt üzemmód az, és kicsit túlzok, de ugye a hétköznapi ember számára azt jelenti, hogy hát fogalmam sincs. Tehát ugye nem tudom. Tehát, hogy lehet ez lesz. És ugye, hogyha az amerikai jegybank, tehát most ne a magyar jegybanknál ragadjunk le, de az amerikai jegybank nem tudja, hogy mi van a növekedéssel rövid távon, meg mi van az inflációval, akkor egyébként szerintem azt jelenti, hogy senki nem tudja. Tehát egy ilyen helyzetben az, hogy egyébként bármelyik jegybank korrigálni kénytelen mondjuk a korábbi előrejelzését, ez majdnem azt mondom, hogy szinte természetes. Tehát ez az általános válaszom. A kicsit konkrétabb válaszom pedig az, hogy azért Magyarországon van egy már évek óta egy több mint 10%-os reálbérnövekedés, ami nyilván egy nagyon szűk munkaerőpiacból adódik. Van egy több mint 9%-os nominális, tehát infláció plusz reálnövekedés, 9%-os gazdasági növekedés. Tehát egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy az inflációs előrejelzéseknek a felfelé mutató kockázatai, azok, hát legalábbis személyes szerint nekem az a véleményem, sokkal-sokkal markánsabban vannak jelen, mint mondjuk a lefelé mutató kockázatok. Tehát, hogy mondjam, engem nem lep meg, hogyha egy ilyen helyzetben a Magyar Jegybanknak időnként egy kicsit fel kell vinnie az inflációs előrejelzéseit.
Virág Barnabás, mit szól? Nagy bizonytalanság, reálbérnövekedés?
Ez a picit a nemzetközi kitekintésed és a hazai kontextus, azért szeretnék néhány mondatot hozzátenni. Tehát, hogy azt gondolom, talán pont egy évvel ezelőtt, tavaly nyáron történt az a hát mondjuk azt piaci turbulencia, ami ugye pont a Magyarországot is érintette, és akkor hát ugye nagyon sokan értetlenségüket fejezték, hogy hát miért nem követi azt a trendet a Magyar Nemzeti Bank, amit egyébként akkor a világ nagy jegybankjai hát ugye trendként használtak, már pedig ez a normalizáció, tehát hogy amiről a Laci is beszélt, hogy majd azért a kamatok azért fokozatosan emelkednek, és azok a stimulusok kifutnak, amiket a válság alatt használt, és akkor ezt nagyon sokan kritikaként fogalmazták meg, hogy hát hogy akkor miért nem lép erre az útra a Magyar Nemzeti Bank is, és ugye én azt gondolom akkor is, és most is ugyanazt mondjuk, hogy nagyon óvatosan kell bánni azt mondjuk ebben a közegben a monetáris politikának, pont azért, mert nagyon sok bizonytalansági faktor van a világban, és azt gondolom vannak olyan faktorok, amik nem is említett a Laci, tehát például ami azóta ugye eszkalálódott, hogy mondjuk a kereskedelmi háborúk a világban éppen milyen reálgazdasági következménnyel fognak járni, az a strukturális átalakulás, ami az autóiparban zajlik, milyen következményekkel fog járni. Tehát ezzel én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Nemzeti Bank álláspontja nem változott e tekintetben, tehát ugyanazt mondjuk, amit egy évvel ezelőtt is mondtuk, amit fél évvel ezelőtt is mondtunk, és amit ugye most is hangsúlyoztunk. Ami változott, az kétségtelen a nagy jegybankoknak a hozzáállása a kialakult makrogazdasági környezethez. És ugye e tekintetben én azt láttam, hogy a nagy jegybankok elkezdték használni ezt a normalizáció szót, amiben implicite benne van az, hogy valamiféle norma felé haladnak a jegybankok, ami mögé sokan azt gondolták, hogy az valamiféle olyan norma, amit egyébként a válság előtt is megszokhattunk, hogy hát igen, egy magasabb kamatszint, amit aztán a jegybankok fokozatosan módosítgatnak. És szerintem lépésről lépésre, hónapról hónapra az derül ki ezekből az akciókból, ezekből az irányváltásokból, amit a nagy jegybankok egyébként most éppen menedzselnek, hogy az új norma az teljesen más lesz, teljesen eltérő lesz attól, mint amit a válság előtt a nagy jegybankoktól megszokhattunk. Látszik azt, hogy milyen pillérei lesznek az új normának, én azt szeretném, arra szeretnék utalni. Tehát látszik azt, hogy ebben a nagyon alacsony kamatkörnyezetből nem tudnak, nagyon nehezen tudnak kimozdulni a világ nagy jegybankjai, tehát ez a nagyon alacsony negatív reál kamat környezet egy tartós jelenség lesz a világban. Én ezt nagyon régóta hangsúlyozom, szerintem a jelenlegi folyamatok pontosan ebbe az irányba mutatnak. És a másik eleme pedig az, hogy azok a jegybanki mérlegek, amik a válság alatt fölépültek, és nagy óriási méretűre duzzadtak, azok tartósan a nagy jegybankok életének a részévé válnak, és gyakorlatilag nem számítatunk arra, hogy ezek majd visszamennek a válság előtti szintre. Tehát ez a két pillér szerintem egészen bizonyosan meg fog maradni. És csak a hazai helyzettel kapcsolatban, csak még egy dolog, hogy ugye miért nincs infláció a világban, és miért van mondjuk infláció ilyen szempont mondjuk a régi országaiban. Tehát a régi országaiban azt látjuk mindenütt, hogy azért az inflációs ráta az mindenütt a jegybanki célérték körül, a jegybanki célsávon belül alakul, miközben mondjuk a fejlett világban mindenütt masszívan a célértékek alatt. Hogy ilyen szempontból szerintem egy fontos elem a történetnek, ugye az a reálgazdaságnak a növekedése, plusz ugye a munkaerőpiacnak a helyzete. És ilyen tekintetben azért elég homogén a régió, tehát mindenütt azt látjuk, hogy van egy nagyon erős növekedés, 3,5-4-5% azért a régióban mindenütt a növekedés ráta. Ennek egy fontos forrása a lakossági fogyasztás, tehát a belső kereslet. És a munkaerőpiacon pedig mindenütt azt látjuk, hogy nagyon alacsony munkanélküliségi ráta, gyakorlatilag már a munkaerő tartalékok teljesen kifogytak, nagyon versenyezni kell a munkaerőért a munkaerőpiacon, ezzel összhangban egy 8-10%-os bérnövekedés van a régióban mindenütt, Magyarországon egy picit még e fölött is, és valószínűleg ez a jelenség ez még a következő években is fölmarad. Tehát én azt gondolom, ez a két jelenség együtt okozza azt, hogy a régióban van infláció. Szerintem ez egy egészséges dolog, hogy a jegybank régiós országnak sikerült elérni a jegybanki céljukat. És szerintem pontosan ez, ami mondjuk hiányzik nagyon sok fejlett gazdaság esetében, hogy mondjuk csak az eurozónát nézzük. Ugye látjuk azt, hogy a növekedés az nagyon gyenge lábakon áll, főleg, hogyha mondjuk a déli régiójára nézünk Európának. Másrészt pedig a bérnövekedés pedig hát nagyon visszafogott, annak ellenére, hogy a munkaerőpiaci tartalékok ott is sok helyütt már kimerültek, de ennek ellenére a nominális bérnövekedés az ilyen 2% körül van az eurózóna szintjén, ami ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen reál bérnövekedés az eurózónában. Tehát azt gondolom, ez egy nagy különbség a régió és mondjuk a fejlett nyugat-európai ország között.
Szabó László is úgy látja, hogy a normalitás vagy a normalizáció más lesz, mint amit eddig megszoktunk?
Én azt gondolom, hogy maradva Magyarországnál, tehát ez egyébként általános globális kérdésfelvetés, tehát hogy monetáris politika laza, szigorú, stb. Ez Magyarország tekintetében nem pontos meghatározás, mert egyszerűen Magyarországon kettős kamatrendszer van. Tehát Magyarországon egy nagyon-nagyon-nagyon kemény kamatemelés történt az elmúlt időszakban, de azt egyébként nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem az Államadósságkezelő Központ hajtotta végre. Tehát és egy kis kitekintés, tehát nyilván egy kamatemelés hogyan hat a gazdaságra nagyon sokféleképpen, de például egyébként a lakosságnak az ingatlan beruházásait hűti, a lakossági megtakarítást esetleg próbálja növelni, a költéseket csökkenteni. Nyilván még 1 millió más hatása van, de ezek a hatások is egyébként markánsak. Tehát az, hogy ma Magyarországon egyébként 4-5%-os éves kamattal lehet állampapírt venni, miközben egyébként a Magyar Nemzeti Banknál mínuszba lehet, vagy nullá lehet elhelyezni a betéteket, ugye ez a kettős kamatrendszer, és ez a lakossági állampapírkamat, ez jelentősen felment az utóbbi időben, ráadásul ugye egy likvid papírrá vált a korábbi illikviditás, ez azt jelenti, hogy egy bazi nagy monetáris szűkítés hajtódott végre a gazdaság egy ágazata felé, és én azt gondolom, hogy egyébként lehetséges, hogy ennek már akár most is látjuk a hatásait. Tehát nyilván ez egy amerikai, nyugat-európai példában nem játszik ez a dolog, mert ott ez a kettős kamatrendszer nincsen. Tehát a magyar állam okosan finanszírozza magát, maga a rendszerről beszélek, hogy aki nem foglalkozik a pénzügyeivel, az tartja cashbe a pénzt nulla kamattal, tartja bankbetétbe a pénzt nulla kamattal, ellenben a lakosságnak az a része, ami érzékeny a kamatokra. És egy mínusz 4%-os reálkamat az mindig benne van a levegőben, hogy az emberek ott hagyják a devizát és keresnek egy másikat, ami ugye nem mínusz 4%-os reálkamatot fizet, ott azoknak meg azt mondja az állam, hogy hát nem akarom, hogy elvigyétek a pénzeteket, nem akarom, hogy eladjátok a forintotokat, nektek megadok rendesen kamatot. Tehát ugye csak annak adatik, aki kér. És ugye ez a kettős kamatrendszer, ez egyébként szerintem egy elég szofisztikált megoldás. Más kérdés, hogy szerintem ezzel egy kicsit most túllőttünk a célom, de ez egy nagyon-nagyon fontos monetáris szigorítás a lakossági szegmenst, illetve legalábbis ez az én határozott véleményem.
Virág Barnabás szerint?
Én azt gondolom, hogy nagyon szerintem egy picit leegyszerűsíti a Laci a magyarázatával a helyzetet. Én azt gondolom, hogy a monetáris kondíciók azok rendkívül támogatóak jelen pillanatban is Magyarországon, hiszen a monetáris kondícióknak, ugye az, hogy a megtakarítások esetében milyen kondíciók érvényesülnek, az csak egy szegmense. És ugye emellett pedig van mind a vállalati szektorban, mind a háztartások esetében egy csomó hitelfelvő, aki pedig éppen beruházni szeretne mondjuk, vagy új lakást vásárolni. Az ő esetükben pedig az a meghatározó, hogy éppen milyen hitel oldali feltételekkel szembesülnek, és a tekintetben azt gondolom soha ilyen kedvező helyzetben nem volt a magyar gazdaság. Elég megnézni, hogy a KKV-k jelen pillanatban mondjuk 2,5%-on tudják finanszírozni magukat a növekedési hitel program fixen keresztül. A lakosság esetében is nagyon alacsonyak a hitel kondíciók, tehát továbbra is nagyon támogató monetáris politikai környezet valósul meg Magyarországon. Ugye, amit a Laci említett, én, és hogy ugye más országban ilyen, azt hiszem, Amerikában ilyet nem lehet megfigyelni, szerintem alapvetően egy fontos sajátosságához fűződik a magyar gazdaságnak, tehát viszonylag kevés olyan nagyon súlyos helyzetben lévő ország volt mondjuk a 2008-2009-es időszakban, mint amiben Magyarország került, és gyakorlatilag 2010 után, vagy mondjuk 2013 után egy kettős feladatot kellett egyszerre megoldani. Tehát ugye egyszerre kellett stimulálni a gazdaságot és a hitelpiacokat újraépíteni, mert gyakorlatilag azok teljesen lefagytak, és hát gyakorlatilag nem volt KKV-telezés például növekedési hitelprogram előtt, és a másik oldalon pedig ugye egyszerre kellett azt elérni, hogy az egész gazdaságnak a finanszírozási modell átálljon a belső megtakarításokra a korábbi külső adósságtípusú finanszírozás helyett, tehát hogy legyenek belső megtakarítási forrásai a gazdaságnak, és hát ugye ez egy komplex megoldást kívánt meg, tehát ugye egyrészt látjuk azt, hogy a hitelösztönzés oldalán ott van az a számos program, ami pontosan azt építi, hogy a magyar vállalkozások olcsón, kiszámítható módon tudjanak hitelt fölvenni, és az államadósság stratégián belül pedig ilyen van egy olyan elem, aminek ugye a célja az, hogy a belső megtakarításokat az tartósan magas szinten stabilizálja, és hát ugye sőt hosszú távon ugye biztosítsa azt, hogy az önfinanszírozása az államadósságnak az megvalósuljon. Szerintem a költséghasznokról is szerintem sokkal szélesebb kontextusban érdemes beszélni, mint csak arról, hogy most akkor ez mennyire kerül az államnak, én azt gondolom, hogy sokkal szélesebb körű hatása.
Félreértettél, Barnabás, tehát én a kettős kamatrendszert azt egy szofisztikált megoldásnak érzem. Tehát tehát szerintem tök jó. Tehát ez az első fokú árdiszkrimináció, mi a mikrokönyvekben mondják, hogy hát ez nehéz megvalósítani, nagyjából szerintem ezt ügyesen megcsinálta a magyar gazdaságpolitika, hanem azt mondtam kritikaként, hogy túllő a célon.
Mivel lő, vagy
hát,
hogy
nagyon egyszerű, nyilván ez meg fog oldódni magától. Én mondjuk hiszek a piacgazdaságban, tehát egyrészt van egy laza monetáris politika, olcsón, könnyen lehet hitelhez jutni, mondjuk nem tudom, éppen a monetáris hatóságnak, ugye a inflációs jelentőségből olvastam, hogy 2,7% az átlagos vállalati, nagyvállalati hitelkamat, közben egyébként ötön be tudod fektetni a magyar állampapírba a pénzedet, akkor nyilván előbb-utóbb mindenkinek, aki pénze van, valakinek van egy irodaháza, vagy bármi, fölvesz rá 2%-os hitelt, és megvesz az 5%-os állampapírt, tehát hogy ez nem kell nagyon gondolkodni, és nyilván ez éppen ezért az 5% le fog menni 3,5-re, hogyha nem változik a magyarországi kamatszint, mert hülye, aki nem csinálja meg. Tehát én ezért mondom, hogy túllőtt a célon, tehát túlságosan vonzó a jelenlegi laza monetáris politikához képest, ez a speciális szegmens, ez a kettős kamatrendszerből. Tehát hogyha nincs nagy különbség, tehát hogyha ordító a különbség, és ezt le fogja arbitrálni a piac, mert rengeteg olyan ingatlan van, vagy vállalat van, ami nincsen megterhelve. Mert nem akarok még egy ingatlant építeni, nem akarok bővíteni az üzemet, de mondjuk van egy cégem, ér 2 milliárdot, tehát 1 milliárd hitelt mondja egy gazdag. Vállalkozó, felveszek rá, 2%-on berakom 5-ön magyar állampapírba, hát nyilván vissza fogja fizetni a magyar állam, 3%-ot keresek kockázatmentesen, tehát meg is fogják csinálni. Nem azért, mert hallgatják ezt a rádió műsort, azért, mert így működik a világ. Tehát nyilván az államadósság kezelő le fogja vinni egyébként ezt a kamatszintet, nem lesz más választása, mert ki fogják használni ezt a laza monetáris politikát és finanszírozási politikát a vállalkozók, és ugye ki fogják használni a magas kamatot, és nyilván ki fog egyenlítődni a dolog. Nem fog megegyezni, de egy olyan szinten fog stabilizálódni ez a különbség, ahol már nem nagyon éri meg arbitrálni, és ugye ezt nem nagyon lehet befolyásolni, mert az állampapír fedezettel átviteleket azokat tudja az államadósság kezelő kontrollálni, de az, hogy valakinek valami reál eszköze van, és arra felvesz hitelt, és utána abból mit csinál, abból a pénzből, azt szerintem nem lehet megakadályozni. Tehát, hogy tökre elegáns a kettős kamatrendszer, tehát nekem ez nagyon-nagyon tetszik, egy éve is tetszett, és mindig is támogattam, csak azt gondolom, hogy most egy kicsit túllőtt a gazdaságpolitika célon, túl nagy a különbség az eszköz meg a forrás oldalnak az ára között.
Lehet ilyen veszély, Virág Barnabás?
Én azt gondolom, hogy ezeket az anomáliákat folyamatosan vizsgálni kell, tehát, hogy egyelőre az egy hónap telt el ugye a MÁPLUSZ bevezetése óta, azt mondom, az államadóság stratégiáért felelős intézményeknek az a feladat, hogy ezeket a helyzeteket, ezeket folyamatosan nyomon kövesse. Egyelőre az látszik, hogy nagyon magas a kihasználtsága a programnak, ugye több mint 1000 milliárd forint került kibocsátás ugye a MÁPLUSZ keretébe. Én tényleg csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor egy programot értékelünk, akkor nem lehet szerintem önmagában csak ilyen hozamokban és bázispontokban kifejezni a költségeket és a hasznokat. Szerintem ez sokkal szélesebb ilyen makrogazdasági stratégia oldaláról kell megközelíteni. Tehát ugye szerintem Magyarországon, vagy kevés ország tudja az sokkal jobban, hogy milyen kockázatai vannak annak, hogyha egy ország kívülről finanszíroz a nagy arányban magát, adja olyan helyzetben, amikor egy globális válság bekövetkezik. Ugye ezt láttuk 2008-2009-ben, hogy akkor hirtelen elillan az a befektetői bázis, vagy csak nagyon magas áron hajlandó finanszírozni az országot. Tehát ilyen szempontból sokkal stabilabb állapot felé visz minket az önfinanszírozás felé való elmozdulás. Ugye ezt a hitelminősíték is folyamatosan értékelik, tehát önmagában az, hogyha a külföldi vagy a külföldi devizában kibocsátott állampapíroknak az aránya az egyre alacsonyabb, akkor azt folyamatosan egy javuló kockázati megítélés fog párosulni, ami általában a hozamokat azt majd csökkenteni fogja a gazdaságba, és ugye emellett pedig hát azért ezek a hozamok mégiscsak ugye az ország határon belül maradnak, tehát ez belföldi jövedelem tulajdonosokat fog innentől kezdve hát hogy mondjam, megtakarításként megjelenni.
Bár hozzáteszem, hogy bármilyen külföldi magánszemély megveheti ezeket a papírokat. Tehát ide jön a Soros György, és 1 milliárd eurót levált, vagy dollárt, és akar venni magyar állampapírt, akkor igazából a kibocsátási prospektus alapján simán vehet.
Tehát, hogy szerintem ez pontosan ez a feladat, az államadóság kezelőnek,
hogy ne vegyen.
Nem, azt mondom, ezeket a helyzeteket megfelelően kezelje.
Innen folytatjuk a hírek után. Az aréna mai vendége Szabó László, a Hold alapkezelő elnöke, és Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója. A hírek után tehát folytatjuk.